15 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Várhatóan 16 minisztérium lesz a Tisza kormányban, jelentette be az országgyűlési választáson győztes Tisza párt elnöke hétfőn a Facebook oldalán. Magyar Péter azt mondta, hogy először ül össze a Tisza 141 fős országgyűlési frakciója, mely 1990 óta a legnagyobb és legerősebb képviselőcsoport a parlamentben. Hozzátette, a frakcióülésen hivatalosan is döntenek arról, hogy a Tisza képviselő csoportját Bújdosó Andrea fogja vezetni. Szintén döntenek arról a javaslatról is, mely szerint az országgyűlés elnöke Forsthoffer Ágnes legyen. Magyar Péter megjegyezte, hogy a héten folytatni fogja a kormányalakítási tárgyalásokat, és várhatóan újabb kormánytagokat jelentenek majd be. Üzemanyagellátási zavarokra figyelmeztetett a Független Benzinkutak Szövetsége hétfőn. A szervezet közleményében azt írta, a kutak fenntartása a különadók és az ellátási nehézségek miatt elviselhetetlenné vált, a családi tartalékok elfogytak. Az energiaügyi és a nemzetgazdasági minisztérium, illetve a szervezet között megállapodás jött létre még a választások előtti héten, melynek értelmében a benzinkutak vállalták, hogy legalább a választások napjáig fenntartják, ahogy írták, a törvénysértő intézkedések miatti veszteséges működésüket. A nemzetgazdasági tárca pedig a 2022-es ársapka idején alkalmazott módszer és mérték szerinti támogatást nyújt a veszteségek csökkentésére, áll a közleményben. A leköszönő kormányzat azonban mindez idáig semmit nem teljesített ebből, ennek következtében a benzinkutak működtetése súlyos veszteséget okoz. Amit még tetéz, a továbbra is elvárt extrém magas különadó, mely az üzemanyag szektort sújtja, közölte a Független Benzinkutak Szövetsége hétfőn. Márciusban minden eddiginél több belföldi használt autóadásvétel történt Magyarországon. A hazai piacon majdnem 94 ezer személygépkocsi cserélt gazdát, ami 14%-kal haladja meg a tavaly márciusban beállított eddigi rekordot, közölte a jóautók.hu hétfőn a Datahouse legfrissebb előzetes adatai alapján. A közlemény szerint emellett 11%-kal nőtt az új autó eladások száma, és a használt autó import is 7 éves csúcsra emelkedett. A forgalomba kerülő autók által lecserélt járműveket pedig többségében a hazai piacra vitték. A jóautók.hu kiemelte, hosszú távon a hazai személygépkocsi park folyamatos bővülése is élénkíti a használt autópiacot. 10 év alatt több mint harmadával nőtt a forgalomban lévő személygépkocsik száma, 2016 év végén még csak 3,2 millió, ma pedig már mintegy 4,4 millió autó fut az utakon. Bár a 90 ezret meghaladó havi adásvétel egyelőre biztosan nem válik állandóvá, a számok emelkedő trendet mutatnak, jelezték a kimutatásban. A magyarok mintegy fele havonta legalább egyszer kirándul tavasszal, a legkedveltebb programok között a túrázás és a városnézés, valamint a várak és botanikus kertek látogatása szerepel, közölte a Visit Hungary hétfőn a csodásmagyarország.hu márciusban készült online felmérésének eredményét. A tájékoztatás szerint a válaszadók tizede hetente 40%-a ritkábban mozdul ki, és 2% azok aránya, akik egyáltalán nem nyitottak erre a tevékenységre. A kirándulás fő motivációjaként a válaszadók 30%-a az éledő természetet nevezte meg, míg 4-ből 1 válaszadó a kikapcsolódásért, minden ötödik a közös élmények miatt kirándul szívesen. A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ezért ne vigyük haza őket, hívja fel a lakosság figyelmét a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. A közleményben a szervezet kiemeli, hamarosan kezdődik a madárfiókák tömeges fészek elhagyási szezonja, ilyenkor az emberek találkozhatnak magányosnak tűnő fiókákkal. Ezek túlnyomó többsége azonban nem árva, a legnagyobb segítség számukra az, ha nem visszük haza őket, hangsúlyozzák. Azt is írták, hasonló a helyzet a kirándulás során talált szüleikre várva mozdulatlanul fekve rejtőzködő őzgidákkal, nyúl, nyest és mókus kölykökkel, vadmalacokkal. De ezeket jószaglású szüleik miatt megfogni, megérinteni sem szabad, áll a közleményben.
Az időjárásról.
A csapadékzóna kelet-dél-kelet felé elhagyja Magyarországot. A front mögött az ország nagy részén napos idő várható, azonban az északkeleti tájakon kevesebb napsütésre lehet számítani, és helyenként kialakulhat zápor, egy-egy zivatar is. A hőmérséklet 14 és 20 fok között várható. Kedden közepesen felhős idő valószínű, elszórtan záporral, esetleg egy-egy zivatarral. A szél megélénkül, helyenként meg is erősödik. Kedden a legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 17 fok között valószínű.
Az Európa Rádió híreit hallották. Ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.
Mit tanít a Biblia a pénzről? Harmadik rész. Mindenki vigyen, amit adni tud. Mózes 5. könyve 16. fejezet 17-es vers. A Biblia két fontos igazságot tanít a pénzről az adakozással összefüggésben. Először is Isten nem várja el, hogy mind ugyanannyit adakozzunk. Mindenki vigyen, amit adni tud, aszerint, ahogyan az Úr a te Istened megállt. Pál ezt írja. Mert ha megvan a szándék, az aszerint kedves Istennek, amitek van, nem aszerint, amitek nincs. Pál második levele a Korintusiakhoz, 8. fejezet, 12-es vers. Másodszor Isten arra fog kérni, hogy hozz áldozatot országa ügyéért a földön. Dávid király a következő utasítást kapta annak érdekében, hogy megszűnjön a népet sújtó isteni ítélet. Menj és állíts oltárt az Úrnak a jebuszi Arauná szérűjén. Sámuel második könyve 24. fejezet 18-as vers. Amikor Arauná látta közeledni Dávidot, ingyen ajánlotta fel neki azt a földet, ám Dávid ezt mondta, így nem, csak pénzért fogadom el tőled, mert nem akarok ingyen kapott égőáldozatot bemutatni Istenemnek az Úrnak. Megvette tehát Dávid azt a szérűt és a marhákat 50 sekel ezüstért. Majd oltárt épített ott Dávid az Úrnak, és égőáldozatot, meg békeáldozatot mutatott be. Az Úr pedig megengesztelődött az ország iránt, és megszűnt a csapás Izraelben. Sámuel második könyve 24. fejezet, 24-es verstől a 25-ös versig. Isten nem kéri, hogy mind egyenlően adjunk, de azt igen, hogy egyformán áldozatot vállaljunk. Van azonban egy jó hír. Valahányszor áldozathozatalra hív az Úr, a másik oldalon áldása is jutalma vár rád.
Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.
Üzenetet hallottak. Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Svéd asztal, az Európa Rádió délutáni magazinműsora 2026. április 20-án hétfőn, a mikrofonnál pedig Huszár Kata. Kedves hallgatóink, nézzük is ennek az órának a kínálatát, tartalmát. Közeledik az óvodai és iskolai beiratkozás. Az óvodai beiratkozás egészen pontosan már ma el is kezdődik, és egészen május 20-áig tart, az általános iskolákba pedig április 23-án és 24-én lehet beiratkozni. A témával kapcsolatban Hegyesi Károlyt, a Miskolc-Szirmai Református Általános Iskola Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda főigazgatóját kérdezi majd Sütő Dávid Pelé kollégám.
Beiratkozásra kapcsolatban azt mindig meg kell említeni, hogy az érdeklődés az jóval nagyobb, mint ami egyébként a felvehető gyermeklétszám. Ez igaz az óvod esetében is, amúgy igaz az általános iskola vonatkozásában is. A beiratkozás folyamatában mi rendelkezésre bocsájtunk a szülők számára egy szándéknyilatkozatot, amelyet, hogyha kitöltenek és elküldenek hozzánk, akkor mi a gyermeknek az adatait, illetve a szülőnek az elérhetőségeit nyilván tartjuk. Tehát ezekből a szándéknyilatkozatokból azt tudom mondani, hogy érezhetően van túljelentkezés a szirmai óvoda tekintetében, de azt gondolom, hogy a bővítés tekintetében jóval szerencsésebb helyzetben vagyunk, mint néhány évvel ezelőtt, hiszen jóval nagyobb létszámban tudunk fölvenni gyermekeket.
Ezt követően pedig arról szólunk, hogy a sérült gyermeket nevelő családok lelki egészségéért rendezett konferenciát a Mások Másképpen Alapítványa napokban Miskolcon. Itt készült helyszíni összeállításunkban többek között Jármai Ágotát, a szervező alapítvány vezetőjét kérdeztük.
Ez a konferencia egy mentálhigiénés témát boncolgat. Kifejezetten sérült gyermeket nevelő családokat szólítottunk meg vele. Nagyon sok szakember is összejött, szociális és egészségügyi szektorból.
Kedves hallgatóink, ez ennek az órának a tartalma, kínálata. Bízom benne, hogy elnyerte tetszésüket, és velünk tartanak. Jó rádiózást kívánok!
Egy újabb éve itt vagy, vigyázz, mit kívánsz. Mit hagysz itt a földön, gyengébb el, hogy bánsz. Kísérjen a hold is téged testőrként. A sötétségben lásd meg a fényt, a fényt, a fényt. Talán meg van írva, és látnád már, de ne szaladj, ne szaladj. Talán furcsán hangzik, de kívánom, hogy ne maradj, ne maradj. Örökké fiatal! Kettőnké legyen, így legyen.
Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, közeledik az óvodai és iskolai beiratkozás. Az általános iskolákba április 23-án és 24-én lehet beiratkozni, az óvodai beiratkozás pedig április 20-ától kezdődik és május 20-áig tart. Ezt szem előtt tartva tervezi a jelentkezéseket a Miskolc-Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda. Különböző programok keretében az óvodát és az iskolát is megtekinthették már a jelentkező gyermekek és a szüleik. Most ugye a beiratkozás időszaka következik. A részletekről Hegyesi Károly főigazgató számol be, a riporter Sütő Dávid Pelé.
Itt az óvodába hogyan készültek a óvisok fogadására, akik majd ide érkeznek, sikerült az óvodát a szülőknek, gyermekeknek bemutatni, miként várták őket?
Hát, hogy szóba került itt a múlt, akkor azt mindenféleképpen szeretném előjáróba megemlíteni, hogy a Szirmai Református óvodában az elmúlt időszakban sikerült egy bővítést végrehajtanunk, és ennek eredményeként egy óvodai csoporttal, tornaszobával, illetve a kisegítő helyiségeket tudtuk bővíteni az épületet. Ez abból a szempontból érdekes a beiratkozás vonatkozásában, hogy így a felvehető óvodai gyermeklétszám is megnövekedett. Megtartottuk azokat a programokat, amelyeket a szülők számára szerveztünk, hogy egy kicsit bepillantást tudjanak nyerni az óvodának a hétköznapjaival. Volt egy nyílt napunk, ahol nagyon-nagyon sok érdeklődő volt. Több mint 40 szülő vett részt ezen a óvodai nyílt napon. Abszolút pozitívek voltak a visszajelzések, amit itt a óvodapedagógus kollégáktól hallottam. A másik dolog, amit szeretnék kiemelni az óvodával kapcsolatban, az a pedagógiai profila, egy picit erről beszélhetek, akkor talán azt mindenféleképpen érdemes megemlíteni, hogy az elmúlt időszakban néhány olyan innovációt sikerült bevezetnünk, ami talán még vonzóbbá teheti a kisgyermekes szülők számára ezt az intézményt. 2025. szeptember 1-től indítottuk el az Úszó Nemzet programot, amely azt jelenti, hogy a szirmai református óvodások a nagy csoport vonatkozásában heti egy alkalommal úszófoglalkozáson vesznek részt. Ennek a helyszíne a Kemény-Dénes városi úszoda. A Magyar Úszó Szövetség biztosítja az úszó edzőket, illetve az úszáshoz szükséges felszerelést, illetve az utazáshoz szükséges autóbuszt is. Tehát ez a szülők számára egy teljesen ingyenes program. Terveink között szerepel, hogy 2026. szeptemberétől a DVTK-val együttműködésben a torna foglalkozásokat fogunk bevezetni. Itt szakképzett edzők fogják tartani majd az óvodában ezeket a foglalkozásokat a érdeklődő óvodáskorú gyermekek számára. Ez egy szoros együttműködést vetít elő a Diósgyőri Sportklubbal. Ezen kívül korcsolyázást szerveztünk és fogunk szervezni a gyerekeknek, akik ide járnak. Szimfonikusok koncertjére visszük el rendszeresen a gyerekeket, hiszen a zenei nevelés is egy nagyon fontos terület az óvodai alapprogramunk vonatkozásában. És amit még újdonságként szeretnék kiemelni, hogy a környezettudatos nevelés az nagyon markánsan az elmúlt időszakban megjelent itt az óvodai programunkban. Ez azt jelenti, hogy a szelektív hulladékgyűjtésre szoktatjuk és tanítjuk a gyermekeket, illetve az önkormányzattól kapott komposztáló felszerelést, azt üzembe helyeztük, és a gyerekek aktívan részt vesznek ebben a környezettudatos nevelésben, tehát a komposztálás és a szelektív hulladékgyűjtésen keresztül próbáljuk az ő tudatosságukat ebben az irányban is nevelni. A beiratkozásnak az időpontja az óvoda tekintetében 2026. április 23 és 24-e, tehát ekkor várjuk azokat a szülőket, akik a Szirmai Református óvodába szeretnék beíratni az óvodáskorú gyermekeiket, akik már betöltötték a 3 évet, vagy a 3 év közelében vannak.
Hogyan számolnak, vagy hogyan látja a főigazgató úr, mennyire népszerű az óvoda, illetve nagyjából mekkora csoportra, mekkora létszámra számítanak?
Beiratkozása kapcsolatban azt mindig meg kell említeni, hogy az érdeklődés az jóval nagyobb, mint ami egyébként a felvehető gyermeklétszám. Ez igaz az óvoda esetében is, majd egyébként, ha erről beszélgetünk, akkor meg kell, hogy említsem, hogy igaz az általános iskola vonatkozásában is. A beiratkozás folyamatában mi rendelkezésre bocsájtunk a szülők számára egy szándéknyilatkozatot, amelyet, hogyha kitöltenek és elküldenek hozzánk, akkor mi a gyermeknek az adatait, illetve a szülőnek az elérhetőségeit nyilván tartjuk. Tehát ezekből a szándéknyilatkozatokból azt tudom mondani, hogy érezhetően van túljelentkezés a szérmai óvoda tekintetében, de azt gondolom, hogy a bővítés tekintetében jóval szerencsésebb helyzetben vagyunk, mint néhány évvel ezelőtt, hiszen jóval nagyobb létszámon tudunk fölvenni gyermekeket.
Egy református óvoda mivel tud többet adni, mivel másabb, mint akár egy állami óvodában, ha ott lennének a gyerekek?
Én azt gondolom, hogy semmiféleképpen nem az a különbség egy állami és egy református fenntartású intézmény között, hogy az intézmény nevében szerepel a református jelző. Ugyanakkor ez a jelző önmagában nagyon sok minden üzenetet hordoz az itt dolgozó kollégák és nyilván a szülők számára is, hiszen egy érték azonosságot fejez ki, egy olyan értékközösséget, amely a református hitünkből adódik. Tehát az, hogy a gyermekekkel a pedagógusok, és itt nem csak óvodapedagógusokról beszélek, hanem általános iskola tekintetében nyilván az itt tanító alsó és felső tagozatos pedagógusokról is, tehát ahogy viszonyulnak a gyerekekhez, az a szeretett közösség, amiben megélik a gyerekek a hétköznapjaikat, azok a programok, amelyeknek egy jelentős része kapcsolódik az egyházi ünnepekhez, ezeknek a közös megélése, a hittanórák, a közös éneklés, az együtt imádkozás, ezek mind-mind olyan nagyon fontos részei a mi református identitásunknak, amit szeretnénk átadni a következő generációnak, ezt nem erőszakkal, hanem szeretettel és szeretettel terelgetve kívánjuk ezeket a gyerekeket eljuttatni az Istennek a közelségébe, abból a szempontból, hogy megértsék és meg tudják élni azt az örömhírt, azt az evangéliumot, amelyet Jézus Krisztus ránk hagyott.
Szülőknek milyen feladatuk van még így a beiratkozás kapcsán? Mit kell esetleg ide benyújtani? Vagy a szándéknyilatkozat elegendő volt, úgymond az adott dátumkor mit kell csinálni?
Maga a szándéknyilatkozat az egy szándékot fejez ki. A beiratkozásnak az időpontját, ugye azt említettem az előzőekben, tehát nyilván a szülőnek a beiratkozás időpontjában meg kell jelennie, és azokat a szükséges dokumentumokat, amely a személyazonosításra alkalmasak, ezeket be kell mutatni, és gyakorlatilag fölvesszük ezeket az adatokat, és ezt követően fognak majd a szülők néhány napon belül egy értesítést, egy úgynevezett határozatot kapni a gyermeknek a intézménybe történő felvételéről, és ugye ezt követi majd az, hogy 2026. szeptember 1-től igénybe vehetik az óvodai nevelést az intézményünkben.
Rátérve az iskolára, hasonló kérdésekkel, az iskolai beiratkozás hogyan fog működni, miként kezdődik, milyen dátumok vannak itt az általános iskolával kapcsolatban?
Ha megengeded, akkor egy picit most is visszatekintenék akkor az előző hónapoknak az eseményeire, hiszen maga a beiratkozás az nem áprilisban kezdődik, bár adminisztratíve valóban akkor zajlik áprilisban, de maga a beiratkozás az egy hosszabb folyamat, hiszen itt egy ismerkedésről is beszélünk. Az intézmény évek óta meghirdeti azokat a programokat a nagycsoportos gyermekek számára, óvodás gyermekek számára, amit mi a iskola kóstolgató foglalkozás néven emlegetünk. Három ilyen foglalkozást tartottunk ebben a tanévben. Mindegyiknek az volt a célja, hogy a gyermekek játékos formában megismerkedjenek az itteni intézményi működéssel, megismerkedjenek azokkal a leendő osztályfőnökökkel, akikkel majd szeptemberben találkozni fognak, és egy picit bepillantást nyerhessenek a szülők is abba a pedagógiai munkába, a pedagógiai profilba, ami az intézménynek a falai között zajlik. Tartottunk egy nyílt napot a szülők számára, itt meg lehetett nézni, meg lehetett tekinteni a két osztályfőnöknek a óráját, be lehetett ülni a mind a két osztályfőnöknek az órájára, tehát egy szülő mind a két órán részt vehetett, és hál' Istennek nagyon nagy volt az érdeklődés, és pozitívak voltak a visszajelzések ebben az esetben is, úgyhogy nagy reménységgel tekintünk a általános iskolai beiratkozásra, amelynek az időpontja szintén ez a április 23-24-e, ami ugye az óvoda esetében is az intézményben a beiratkozásnak az időpontjaként kezelünk. Úgy tervezzük, és szintén a szándéknyilatkozatok alapján tudom erre hivatkozni, hogy két első osztályt fogunk tudni indítani a 2026-2027-es tanévben. Ezeknek a létszáma azt gondolom, hogy ideálisan fog alakulni, tehát ilyen 22 és 24 fő közötti osztálylétszámokkal számolunk.
Az iskolai beiratkozás kapcsán milyen teendők vannak esetleg a szülőknek? Nem tudom, hogy ők már kréta rendszerben, vagy személyesen kell az ügyeket intézni. Itt az iskolában hogyan zajlik?
A Kréta rendszerben valóban lehetőség van arra, hogy online történjen egy előzetes adategyeztetés, de az fontos tudni, és mindenféleképpen ezt azok a szülők, akik esetleg Kréta rendszeren keresztül szeretnek beiratkozni, fontos, hogy tudják, hogy a személyes beiratkozást ezt nem váltja ki. Tehát a beiratkozás időpontjában mindenféleképpen a szülőnek személyesen is meg kell jelennie. Amit még szeretnék kihangsúlyozni, hogy itt ugye egy olyan döntésről van szó, ami kiskorú gyermek esetében mind a két szülőnek a közös akaratából zajlik. Tehát itt vannak olyan dokumentumok, amelyek ugye azt fogják igazolni, ennek a kitöltése mindenféleképpen kötelező, hogy a gyermeknek a beiratkozása mind a két szülőnek a közös egyetértésével zajlik.
És úgy szintén, mint az óvodánál is feltettem, itt is megkérdezném, hogy az iskola, mint református iskola, mit tud még adni a gyermekek életéhez, milyen nevelésben tudnak itt részesülni?
Én azt gondolom, hogy szervesen kapcsolódik a oktatási intézmények vonatkozásában az egyes fokozatok. Tehát mint ilyen mozaikszerűen illeszkednek egymáshoz. Tehát amit említettem az óvoda esetében, az azt gondolom, hogy sőt, biztos vagyok benne, hogy az nem működhet másképp az általános iskola vagy egy gimnázium esetében sem, tehát ezek ilyen alapértékek. Én most talán inkább arra fókuszálnék itt az általad feltett kérdés kapcsán, hogy miben tudunk mi szakmailag egy picit mást kínálni, mint mondjuk egy másik általános iskola. Azt szeretném itt kiemelni, hogy a mérési eredményeink, amit az országos kompetencia méréseken a 8. tanulóinknak a központi írásbeli felvételi eredményeit, azokat ismerjük, és azt kell mondjam, hogy minden egyes szegmensben azt látjuk, hogy az országos átlagot vagy a városi átlagot jóval meghaladó eredményeket érnek el a tanulóink. Nagyon erős a intézményen belüli tehetséggondozás. Ugye itt megvannak azok a kiemelt területek, mint például idegen nyelv, vagy matematikai tehetséggondozás, vagy akár művészeti tehetséggondozás, hiszen zeneművészeti képzés és színművészeti képzés is zajlik az intézmény falain belül, amelyek biztosítják a gyerekek számára azt az egyéni fejlődési utat, vagy karrier lehetőséget fogalmazok így az általános iskolán belül, ami azt gondolom, hogy a lehető legideálisabb fejlődést biztosítja az egyes gyermekek számára. És nem szabad elfelejtkeznünk, hogy ugye az ideérkező gyermekek eltérő kompetencia képességekkel, kompetencia struktúrával rendelkeznek. Nagyon fontos, hogy időben felismerjük azokat a esetleg problémás területeket, amelyek a tanulás folyamatában esetleg akadályozhatják ezeket a gyerekeket. Tehát nagyon fontos azt, hogy folyamatosan szűrjük, folyamatosan vizsgáljuk a tanulói teljesítményt, és itt, ha már egy picit a beiratkozásról beszélünk, akkor mindenféleképpen arra szeretnék rátérni, hogy az első osztályosok tekintetében mi minden évben végzünk egy részképességvizsgálatot, amit nagyon komoly szakemberek végeznek el, tehát nem többségi pedagógus végzi ezt el, hanem az erre hivatott szakemberek, és az ott szerzett tapasztalatok alapján az egyes gyermekek esetében tudunk egy nagyon egyéni és egyénre szabott fejlesztést biztosítani, aminek az a célja, hogy minél korábban felismerjük ezeket a problémákat, és minél hatékonyabban tudjuk őket fejleszteni. Azt gondolom, hogy ez is hozzájárul ahhoz, hogy 8. év végére a mi tanulóink, amikor megírják a központi írásbeli felvételit, akkor szinte minden évben borítékolható, hogy legalább 3-4-5 adott esetben 6 ponttal is jobb átlagot írnak, mint mondjuk egy városi átlag.
Egy dolog kapcsán még visszacsatolnék az óvodába. Milyen az átjárás a saját óvod és saját iskola között? Mi a tapasztalat? Mennyien szoktak a saját óvodából ide közvetlen érkezni?
Tulajdonképpen egy intézményről beszélünk, tehát általános iskola és óvoda ugye az egy fenntartás alatt van, hiszen én református egyházkerület fenntartás alatt, és ugye egy igazgatás alatt működik ez. Tehát azt tudom mondani, hogy ebből egyenesen következik az, hogy a Szirmai Református óvodába járó nagy csoportosok, amennyiben elégedettek az intézménynek a működésével és az itt felkínált pedagógiai programmal, akkor a számukra egyenes út az általános iskola, és azt kell, hogy mondjam, hogy a többség azért 99%-a, nyilván mindig vannak kivételek, akik más irányba is kitekintenek, de a többség a 99% minden egyes óvodai nevelési év végén, amikor a nagy csoportból elbalagnak a gyerekek, akkor úgy döntenek, hogy akkor a Szirmai Református általános iskola első évfolyamát választják. És ez egy visszajelzés azzal kapcsolatban is, hogy egyrészt az óvodai munka az jó, magas színvonalú, másrészt azt, hogy a szirmai iskolában azért megbíznak, és hát nyilván ez egy számunkra is egy könnyebbség abból a szempontból, hogy ismerjük, tehát valamilyen szinten képben vagyunk azokkal a gyerekekkel kapcsolatban, akik hozzánk érkeznek a Szirmai Református óvodából.
Idén körülbelül mennyien érkeznek?
Ha pontosak az információim, akkor az idejében 22 fő fogja elhagyni a szirmai református óvodát, tehát annyian fogják megkezdeni majd szeptember 1-én a első osztályt, a 22 főből 21-en a Miskolc szirmai református általános iskola első évfolyamát választották.
Hogyan látod a szülők, illetve az elsős tanítónénik, ők mennyire várják majd a szeptembert? Gondolom azért már itt a beiratkozás során, illetve hát a nyílt nap során ismerkedtek. Mennyire várják ilyenkor ezt a szakaszt?
A szülők tekintetében alapvetően két csoportról lehet beszélni. Ugye vannak a idézőjelben rutinos szülők, akiknek már nem az első gyermeke az, aki az első osztályt elkezdi, tehát van tapasztalat iskola kezdéssel kapcsolatban. Nekem mindig nagy öröm, amikor ilyen szülői fórumokon találkozok olyan anyukákkal, édesapákkal, akiknek az idősebb gyermeke már ide járt. Ez mindig megint egy ilyen nagyon hálás dolog és visszajelzés azzal kapcsolatban, hogy azért az idősebb gyermek tekintetében valószínűleg meg voltak elégedve a szirmai református iskolának a pedagógiai munkájával. És vannak azok a szülők, akiknek a legidősebb gyermek kezdi meg majd a első osztályt szeptember 1-én. Ők nagyon körültekintően, nagyon alaposan kérdeznek, szinte mindenre rákérdeznek, a pedagógiai munkától kezdve az infrastruktúrán át, az étkezésig, a tanulóknak az időbeosztásáig, a fakultatív lehetőségekre, és szeretnének olyan döntést hozni, ami a gyermekük számára a lehető legideálisabb. Mi minden ilyen kérdésre igyekszünk nagyon őszintén és egyértelműen kommunikálni, és menet közben is nyilván vannak azok az elérhetőségeink, amiken elérhetnek minket, és akkor, ha van valamilyen kérdés, ami aktuálisan felmerül, akkor arra igyekszünk válaszolni. Ők mindig nagyon aktívak ebből a szempontból, és azt gondolom, hogy ő rajtuk lehet látni leginkább ezt a feszült várakozást. A pedagógus kollégák, mondhatnám azt, hogy hát rutinosak, mert már nem az első olyan alkalom, amikor majd át fogják venni a leendő első osztály, de néhány héttel ezelőtt beszéltem éppen az egyik kolléganővel, aki majd az első osztályt fogja átvenni, és ő említette meg azt, hogy ez mindig más. Tehát, hogy ez nincs két egyforma osztály, nincs két egyforma gyermek. Tehát, hogy generációk váltakoznak, ez a generációknak a váltakozása az elmúlt időszakban azért felgyorsult. Tehát, és éppen arról beszéltünk a kolléganővel, hogy 4 évvel ezelőtti gyerekekhez képest ezek a gyerekek mások. Nem jobbak, nem rossz, mások. Mások az erősségeik, mások a gyengeségek, másokra kell odafigyelni, de egyébként egy nagyon-nagyon ígéretes két első osztályra van kilátás az idei évben is.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Hegyesi Károlyt, a Miskolc Szirmai Református Általános Iskola Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda főigazgatóját hallották az általános iskolai és óvodai beiratkozással kapcsolatosan.
Esik azután, elel az eső, ez a fél eső. Az én szerelmem is hol van, hol meg nincs ilyen szerelmeső. Mégsem mondanám másnak, ő pedig volna jobb szó is rá. De attól tartok én, ha kiejteném a számon, meghallanám. Meghallanám, elszaladnak, egész héten dühös volna rám az összes tányér, összetörni. Lehet, hogy nem is jönne többé, hát jobb, ha inkább magamban tartom, a folyton elmegy, nincs arra pardon gyűlölni. Sem tudja az ember, ha ez van, szeretni ezt kell. Esik azután, elel az eső, és aztán esni kezd újra. Ez az eső itt, félre eső, a felhő létet unja. Ez a szerelem, pontosan ilyen, elpárolok, ha fárad. Erre persze én elhagyott szegény, magamban üvöltök bár. Meghallanák, elszaladnak, egész héten dühös volna rám az összes tányér, összetörni. Lehet, hogy nem is jönne többé, hát jobb, ha inkább magamban tartom, a folyton elmegy, nincs arra pardon gyűlölni, mégsem tudja az ember, ha ez van, szeretni ezt kell. Azután elel az eső, ez a félre eső. Az
én szerelmem is, hol van, hol meg nincs ilyen szerelmes ő. Hol nem, hol igen, ő már csak ilyen, érteni nem lehet. De hogyha nincsen itt, már csak az segít, ha némán üvölthetek, némán üvölthetek. Meghallaná, elszaladna, egész héten dühös volna rám, az összes tányért összetörni. Lehet, hogy nem is jönne többé, hát jobb, ha inkább magamban tartom, a folyton elmegy, nincs arra pardon, gyűlölni mégsem tudja az ember, ha úgy is ez van, szeretni ez kell, jobb, ha inkább magamban tartom, ha úgy is elmegy, nincs arra pardon, gyűlölni mégsem tudja az ember, ha ez van, szeretni ezt kell. Szeretni ezt kell. Szeretni ezt kell.
Svédasztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svédasztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, a sérült gyermeket nevelő családok lelki egészségéért rendezett konferenciát a Mások Másképpen Alapítványa napokban Miskolcon. A rendezvényre nem csak a szakma képviselőit vagy az ezen a területen dolgozókat várták, hanem kifejezetten hívták a sérült gyermeket nevelő szülőket, nevelőszülőket, önkénteseket, családtagokat is. Zárdori Csabáné is szülőként érkezett, neki egy 40 éves Down-szindrómás gyermek.
Bükkábrányból jöttem, és azért jöttem erre a konferenciára, hogy úgy érzem, hogy ez nagyon ráillik a mi gyermek anya kapcsolatára, és a gyermeknek a gondjaira, a pszichiátriai gondjaira, és más egyéb gondokra is. Ahogy együtt vagyunk, meg ketten vagyunk, nagyon nehéz megoldani a helyzetét, nagyon megmakacsolja magát, nem akar kijönni sokszor a házból sem, amikor akkor kijön, de a kérésre nem. Nagyon nehezen öltözik föl, nehéz kimozdítani. Most már ott tartunk, hogy már gyógyszer bevétele is nehezebb, amikor megmakacsolja magát, akkor már nem mindig akarja bevenni, és akkor van, amikor egy fél órát, egy órószát is eltöltünk vele, hogy ez megvalósuljon. Meg más egyéb mindennapi rutin dolgokban is, például, hogy öltözzél föl, vedd fel a cipődet, vedd fel a papucsodat, vegyél zoknit a lábadra, télen is esetleg zokni nélkül. Most már, hogy már ő 40 éves lesz, így mentálisan is épül lefelé, és nehezebb neki megmagyarázni a mindennapi tevékenységeket, amik eddig rutinszerűen mentek.
Ő milyen betegséggel küzd?
Down-szindrómás. Down-szindrómás nagyfiú, és emellett sok testi egészségügyi betegségei vannak. Disztérzékeny, tejérzékeny, mentális problémái vannak, tüdő problémája van, oxigénre szorul, és talán akkor kezdődött nála ez a nagyobb fokú leépülés, mikor ez az oxigén hiánya keletkezett, ez a Covid-nak az utóhatása, és mert a sejtek nem kapnak elég oxigént, amikor nem megy az oxigén szintje, és ezáltal az agysejt sem kap elég oxigént, nem csak a többi szerve, és úgy érzem, hogy épül lefelé. Mindenféle térképpen, testileg, szellemileg épül lefelé.
Itt a konferencián egyébként, ugye említette, hogy többek között azért is jött el erre a konferenciára, mert hogy sok mindent talán át tud majd emelni az előadásokból. Mi az, amire leginkább kíváncsi itt a konferencián, vagy leginkább kíváncsi volt?
Hát ez jó volt, hogy több szülő is megszólalt, és elmondták a problémáikat, dolgaikat, amiből lehet tanulni. meg hát ha hallok olyat még szakemberektől olyan dolgokat, amit én be tudok vinni a napi életvitelünkbe, és ez esetleg segít abban, hogy könnyebb legyen egy kicsit nekünk.
Ki az, aki egyébként tud segíteni önöknek, vagy van-e ilyen szülői hálózat, ahol egymást tudják segíteni, akár praktikákkal, ötletekkel?
Igen. Mi vidéken lakunk, hát egy szülővel tartom a kapcsolatot Miskolcról, aki mindenben tájékoztat, ami történt dolgokban, próbálom az interneten is követni. Hát az a baj, hogy a segítségek már ahogy haladunk az idővel, szüleim ugye meghaltak, a nagyszülők, a gyermeknek az unokatestvéreim, akik is nagyon a család összetartott és besegítettek már, ők is kiestek ebből a körből, hogy segítsenek. Szomszédok nagyon segítőkészek, nagyon jó közösségben lakunk. Most is reggel oda vittem át, míg el nem vitték a napközibe. De a napközibe is csak egy héten egyszer hajlandó elmenni, ha kijönnek érte Mezőkövesdről. Hát ennyi segítségünk van. Ennyi, sajnos nincs több segítségünk. Most már kihalt a környezetünk. És a lányom még Budapesten laknak, nekik is van 3 gyermek, 3 unokám van, és hát ők se akkor jönnek haza, amikor éppen akarnak, amikor tudnak.
Akkor tulajdonképpen elmondhatom, hogy nagy részt önre hárul, szinte minden.
Hát 99%-ban igen, érem hárul.
És ön mikor és hogyan tud töltődni ennyi minden mellett?
Hát nem sokat. Nagyon keveset tudok elmenni otthonról, mert állandó felügyeletre szorul, ugye éjjel-nappal. Hát ez most ide eljöttem, de van, amikor hónapokig nem tudok elmenni sehová. Amikor a gyermekeim hazajönnek, az unokáim, nekem az a töltődés. Az a töltődés, vagy nyáron el szoktunk menni, most már 2-szer voltunk Berekfürdőn, most ez az év lesz a 3., egy nyári táborba, és akkor az ott a többi szülővel beszélgetni, és oda nagyon vágyik a gyermek is. Igaz, hogy nem nagyon mozog, nem mindig jön ki még a fürdőben sem, de az, hogy ő ott lehet, meg a többivel lehet, meg akiket régebbről ismert, az nagyon várja.
Mint Jármai Ágota, a Mások Másképpen Alapítvány vezetője rádiónknak az eseményen elmondta, az evészavar, a depresszió, az agresszió, illetve a családi krízis helyzetek is helyet kaptak a konferencia programjában.
Ez a konferencia egy mentálhigiénés témát boncolgat, kifejezetten sérült gyermeket nevelő családokat szólítottunk meg vele. A program a Belügyminisztérium és a Slakta Margit Nemzeti és Szociálpolitikai Intézet szülősegítő programjának a támogatásával tud megvalósulni, illetve a Miskolci Önkormányzat a terem használatával segíti ezt a rendezvényt. Nagyon sok szakember is összejött, szociális és egészségügyi szektorból, és nagyon örülök, hogy már az első részben egy közösségi álmodozásban, amit a dr. Pálmai Zsolt Ágoston helyi pszichiáter vezetett, nagyon sok olyan probléma előjött, amit már mi is tapasztaltunk, és hogy megnyíltak a szülők, elmerték mondani, kezd kicsit így bemelegedni a téma, és még most jönnek a szakmai előadások. Most készül föl Szagedi Dalma, helyi klinikai szakpszichológus, és megérkezett már dr. Turi Ferenc tanár úr is, és tovább fogjuk egészen a legnehezebb témákig, a depresszió és evészavar témáig közösen megvitatni ezeket a nehéz kérdéseket.
Itt ez a konferencia szülőknek is nagy mértékben szól, sőt, talán mondhatjuk azt, hogy ők az egyik főszereplők, akik ugye sérült gyermeket gondoznak, sérült gyermeket ápolnak, a mindennapjaiknak része, tulajdonképpen az itt felmerülő összes téma. Ők hogyan tudnak ebbe kapcsolódni? Interaktív maga ez a konferencia? Tehát ők is kérdezhetnek majd, vagy beszélgethetnek?
Hát igen, már ez az első rész is egy ilyen jellegű volt, és most az előadásokat követően is lesz majd egy ilyen blokk, illetve a záró rész, az pedig kifejezetten egy interaktív beszélgetés.
Honnan érkeztek szülők, mit tudnak erről?
Hát vannak Miskolc környéki településről érkező szülők is, de elsődlegesen Miskolcról, és épp azt hallhattuk az első körben, hogy milyen nehéz volt annak a szülőnek bejönni egy kis településről, aki ezt el is mondta, hogy mennyi nehézség volt neki amögött, hogy ide eljutott, és hogy mennyire el akart jönni, mert hogy nagyon fontosnak tartja ezt a témát, nagyon örült neki, hogy lehet ezekről a kérdésekről valahol beszélni, és mi is reméljük, hogy így valamit tudunk adni a résztvevőknek.
Szögedi Dalma, a Borsodabói Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház Semmelweis Tagkórházának klinikai szakpszichológusa, családterapeuta az érzelemszabályozásról, a családban előforduló érzelmi krízis helyzetekről tartott előadást.
Itt a szakmai konferencián az ön előadásának a témája az érzelemszabályozás és érzelmi krízis helyzetek a családban. Én azt gondolom, hogy ez tulajdonképpen minden családban előfordul, minden családban a hétköznapok része. Miért fontos erről mégis beszélni?
Hát pontosan emiatt, mert hogy ez mindenkit érint, érinti a gyermeket, érinti a szülőt, és ezáltal érinti a szülő-gyermek kapcsolatot, és érinti a szülőknek az egymással való kapcsolatát is. És hiába egy olyan dologról van szó, amit így a mindennapokban csinálunk, azt gondolom, hogy bármelyikünk tud mondani olyan helyzeteket akár a mindennapokból, hogy és nem sikerül jól megoldani. Ami egyébként nem is cél, tehát hogy azt hiszem, hogy az önmagában nem is feltétlenül egy elvárás, hogy jól oldjunk meg minden helyzetet, hanem inkább az aktuális állapotunkhoz, terheltségünkhöz mérten elég jól, vagy optimálisan. És hogyha tudunk ebben erre törekedni, vagy tudunk ebben igyekezni, akkor az már egy okés dolog tud lenni.
Ezek az érzelmi krízisek, illetve az érzelmeinkkel való foglalkozás, az utóbbi évek, évtizedek sajátosságai, mert nekem, mintha valahogy úgy rém lenne, hogy mondjuk egy 2-3 évtizeddel ezelőtt ezek kevésbé kerültek volna fókuszba, amikor mondjuk a családról, vagy a gyermeknevelésről beszéltünk.
Hát, és ez egy probléma is volt egyébként, szóval mondjuk én is, ha rá gondolok a szüleimre, vagy arra, hogy én is hogy nevelkedtem gyerekként, akkor lehet, hogy sokkal, nem tudom én, könnyebben tudtam volna a saját nehéz érzéseimet megélni, hogyha gyakrabban mondják, hogy amit érzek, az okés. Én egyébként egy teljes családban növekedtem meg szeretőszülői háttérrel, és még így is érzem azt, hogy jaj, de jó lett volna, hogyha ebben egy picit többet, mást, vagy jobbat lehetett volna kapni. Bár elképzelhető, hogy a lányom ugyanezt mondaná, hogy jó lett volna többet másként, és nem tudom mit kapni, pedig mondjuk én azt hiszem, hogy én vagy mi erre eléggé törekedtünk, de hogy ebben lehet, hogy így az elegendő is, hát abban az értelemben egy kicsit kevés, hogy nem baj, hogyha ezzel foglalkozunk, és hogy próbálunk arra valamilyen szempontból hangsúlyt helyezni, hogy azok, amik élmények vannak bennünk, azok normálisak, egészségesek, rendben vannak. Én rendkívül sokat foglalkozom gyerekekkel és kamaszokkal a munkám során, és hogy igen, annak van egy nehézsége, amikor jön a szülő, és azt mondja, hogy hát az a probléma, hogy az ő gyerekének, nem tudom, mondjuk hangulatingadozása van. És akkor kiderül, hogy ez tulajdonképpen csak annyi, hogy néha sírva szokott fakadni, amikor olyan dolog történik, ami neki szomorú, máskor meg egyébként jó kedve van. Vagy jön egy szülő, és azt mondja, hogy hát az a legnagyobb probléma, hogy a gyereknek dükkitörései vannak. És kiderül, hogy ez azt jelenti, hogy előfordul, hogy amikor kamaszként mérges, akkor köszönésnél nélkül feláll az asztaltól, és hát ez nem tükitörés lesz, ez egy érzelemkinyilvánítás. Lehet, hogy abban a családban mondjuk ez nem szokás, és akkor ezáltal mondjuk mégiscsak a szülő megéli azt, hogy nem tudja a gyermekét érteni vagy kontrollálni, de hogy nem jól van megnevezve az érzés, szóval, hogy ezeknek van egy olyan része, ami teljesen rendben van, hogyha engem megbántanak, vagy megsebeznek, akkor szomorú leszek, sírni fogok, lehet, hogy haragudni fogok a másikra. Néha szoktam viccesen azt mondani, hogy hát lehet, hogy még olyan gondolatom is lesz, hogy nem tudom én, jó lenne egy téglát bedobni az ablakán, de hát nem fogom megtenni. Tehát ez lesz az érzelemszabályozás, hogy sok mindent szabad gondolni, sok mindent lehet érezni. Előfordulhat, hogy ezek az érzések nagyon intenzívek, de hát nem fogom megtenni. Ha nem, belül lesz valamilyen módon csillapítom. Kimondom, elmondom, megjelölöm, nem tudom, mondjuk egy ilyen dühös helyzetben lehet, hogy egy kicsit így nyugtatom is magamat, lehet, hogy behívok ide másokat, felhívok egy barátnőt, egy házastársat, elmondom neki, és akkor egyszer csak az ember eljut oda, hogy már nem akar ilyet csinálni, már gondolatban sem, hanem csak az van, hogy nagyon haragszom rá. Tehát lecsillapítódik az érzés. És akkor látjuk, hogy valakinek ehhez, valaki fel se bosszantja magát ennyire, tehát innen indulunk ki, de ha mondjuk valaki felbosszantja magát ennyire, akkor lehet, hogy 3 perc alatt nyugszik meg, lehet, hogy 23 perc alatt, az is lehet, hogy valakinek 2 napra van szüksége. De azt gondoljuk, hogy talán amikor már 2 hétre, vagy 2 hónapra, vagy 2 évre, az már nem annyira optimális. Tehát, hogy ezért fontos, hogy erről beszéljünk, szerintem.
Az előadásban természetesen sok szó esett a sérült gyermekek érzelmei kapcsán, illetve a sérült gyermeket nevelő szülők kapcsán, hiszen, ahogy elhangzott, nekik nagyon sokszor 0-24 órában kell alkalmazkodni, terelgetni, odafigyelni a gyermekeikre. Van, akinek egyedül, van, akinek segítsége sincsen. Önállók hogyan lehet az érzelmeket jól megélni, jól szabályozni, és külön odafigyelni a sérült gyermeküknek az érzelmeire?
Hát ezek speciális helyzetek, tehát hogy én azt hiszem, hogy azt nem tudom, mennyire sikerült az előadásban azt kihangsúlyozni, hogy épp egészséges szülői és gyermeki háttérrel is nagyon megterhelő a gyermeknevelés, szóval, hogy onnantól kezdve, hogy van egy gyerek, vagy 2, vagy 3, ez most így számszerűleg talán mindegy is, ott megéljük azt, hogy hullaként megyünk az ágyba mondjuk este, vagy visszasírjuk a régi életünket, vagy nem, ahogy persze csak időlegesen teszünk meg egy-egy ilyen kifáradt helyzetben. Szóval, hogy ott, amikor 0-24-ben kell jelen lenni, az egy nagyon nehezen, azt gondolom, nagyon nehezen elképzelhető helyzet, hogy milyen lehet ez. És pontosan ezért van az, hogy erről meg azt gondolom, hogy még többet kellene beszélni, mert hogy azok a családok, ahol bármilyen, akár mozgás értelmi, vagy bármilyen fogyatékosságról, vagy sérülésről beszélünk, ott ezek a családok, ezek az emberek rendkívül sokat vannak magukra hagyatva. Igen, volt arról szó az előző ugye előadásban, hogy időnként a rendszertől várjuk a segítséget. Én azt gondolom, hogy abból a szempontból nem is baj, hogy nagyon fontos lenne, hogy legyenek olyan akár szolgálatok, alapítványok, segítségek, ahol ezek a szülők úgy segítséget kaphatnak, hogy egyszerűen csak jön valaki, és már az maga segítség, hogy el tud menni egyedül a boltba, vagy az maga segítség, hogy úgy tud kimenni a kertbe, hogy nem kell mondjuk 3 percenként beszaladni, hogy mit tudom én, a gyermekkel minden rendben vagy-e, vagy már akár a felnőttel minden rendben van-e. Hiszen a gyerekek szerencsére felnőnek. Szóval, hogy ez egy 0-24-es készenlétet jelent, és ilyenkor azt gondolom, hogy, és talán ezt mondtam is az előadásban, hogy ezek olyan megoldások lesznek, amik valójában nem is megoldások, mert nem tudunk más tenni, mint mondjuk kilépni a helyzetből. Kimegyek, és sírok egyet, kimegyek, és nem tudom, én veszek egy nagy levegőt, de hogy egészséges esetekben is ezt csináljuk, csak alapesetben ritkábban, és akkor, amikor egy 0-24-es jelenlét van, akkor ez így intenzitásában is, meg gyakoriságában is így meg növekszik. Azt hiszem, hogy ez nem volt teljesen válasz a kérdésre, de hogy azt hiszem, hogy nem is tudok jobbat vagy mást válaszolni, mert hogy ez egy állandó jelenlét, ami rendkívül megterhelő.
Ön a praxisában gyakran találkozik egyébként azzal, hogy érzelmi problémák jelennek meg a családban, ami akár a gyereknél tükröződik. De mindegy, hogy itt most teljesen épp gyermekről, vagy valamilyen formában sérült gyermekről beszélünk.
Hát ez a leggyakoribb, tehát, hogy néha persze, mivel pszichológusként nagyon széles az a tárház, amivel foglalkozunk, időnként mondjuk tanulási problémával is kerül hozzánk gyermek, de hogy a leggyakoribb az mégiscsak az, hogy van valamilyen érzelmi megterhelés, akár a családon belül, akár a családon kívül, vagy hát nyilván azt is látjuk, hogy olyan, mintha sem belül, sem kívül nem lenne, de hogy ugye ez az, amikor ez egy nagyon szubjektív dolog, hogy mi mennyire fáj, és aztán mégiscsak fáj valami, és akkor azt kell valahogy így felfejteni, hogy belül vagy kívül történik valami, ha belül, akkor az micsoda, ha kívül, akkor arra milyen ráhatásunk van. Szóval, hogy ne, persze, tehát nagyon-nagyon sok érzelmi krízis van, nagyon sok a ilyen fenyegetettség, reményvesztettség, nem tudom, ilyen sokféle olyan dolog, amiknél, ezt talán az előadásban nem is említettem, hogy van ez a lelki rugalmasságunk, ez a reziliencia, és hogy Persze a kutatások sok minden tényezőjét így felfejtették már, hogy ez mitől függ, de most én mégis így fogok fogalmazni, hogy egyébként fogalmunk sincs róla nagyjából, hogy miért van az, hogyha elmegyek az úttesten vagy a járdán egy kerítés mellett, és megugat a kutya, akkor miért van az, hogy az egyik ember lehet, hogy egyszerűen csak tovább sétál, valaki lehet, hogy ugrik egyet, valaki lehet, hogy elszalad, és nem tudom én, felhívja az anyukáját, barátnőjét, bárkit, valaki meg soha többet nem megy azon az utcán végig. És hogy nagyon sok tényezőt tudunk, hogy ebben mi lesz a befolyásoló, de vannak olyan dolgok, amikről nem tudunk, hogy mi lesz ennek a függvénye, hogy mi történik a személyiségben, a személyiségfejlődésben. Nyilván, ahogy az előadásban is mondtam, van egy genetika, amivel rendelkezünk, van egy velünk született temperamentum, egy idegrendszeri érzékenység, akár sérülékenység is, szóval nagyon sok olyan tényező van, ami ezt befolyásolja.
Kedves hallgatóink, a sérült gyermeket nevelő családok lelki egészségéért rendezett konferenciát a Mások Másképpen Alapítvány a napokban Miskolcon. Erről hallották helyszíni összeállításunkat.
Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
Kedves hallgatóink, hamarosan 4 óra, következnek a hírek, majd pedig a Svédasztal második órájával folytatjuk műsorunkat.
Nem tudom, jó-e az út, ami járok, nem tudom, hova vezet. Nem tudom, lesz-e még ki van olyan bátor, hogy megölel és hazavezet. Nem tudom, mi ez a hang, ami vádol, a múltam hova vezet. Nem tudom, kimondani vagyok-e bátor, a kézzel engedte a kezet. Vinnélek magammal, de az eszem most már bátrabb. Ami jó volt benned, nem felejtem, majd másban megtalállak. Akit várok, most éppen kire nevet. Nem tudom, lesz-e még ki ugyanígy táncol, és felmelegíti a szívet. Nem tudom, leszek-e boldog én bárhol, a jövőm hova vezet. Nem tudom, de azt érzem, nagyon hiányzol, magammal, de az eszem most már bátrabb. Ami jó volt benned, nem felejtem, majd másban megtalállak. Szeretni így lehet. Köszönöm a szép emlékeket. Nem tudtam, hogy szeretni így lehet. Vigyen a szél, vigyen a bánat, majd másban megtalállak. Az, ami volt, csak is szép emlék. Már nem vágyom felé. Vigyen a szél, vigyen a bánat.
aki szépen lép, már nem hiszem a mesét.